Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 1990. január és 92. decemberek között keletkezett több mint 5000 diplomáciai dossziéjának a titkosítását oldja fel a külügyminisztérium. Olyan iratok szerepelnek a dossziékban, mint a Szovjetunió reakciója 89. december 22-i eseményekre, vagy Mihály király 92-es történelmi látogatása. Emellett vannak iratok a 90-es parlamenti választásokról, a 90. júniusában történt bányászjárásról és a Szovjetunióval folytatott levelezéssel kapcsolatban is. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Dr. Tóth Szilárd történész, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének a docense a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Mire jók a titkosítás alól feloldott dokumentumok? A múlt feltáráshoz mindenképp hozzájárul, akkor mondhatjuk azt, hogy az ország demokratikus kultúráját erősíti a külügyminiszternek a döntése, hogy feloldja a 90 januári és 92 decemberek között keltezett diplomáciai dossziéknak a titkosítását?
Arra mindenképp jók ezek a dokumentumok, hogy igazolják, amit a történészek vagy esetleg bizonyos politikai körök mondanak e korszakkal kapcsolatosan, román-szovjet, később román-orosz viszonyt illetően és más eseményekkel kapcsolatosan. Egy átlagos rádióhallgató talán hitelesebben elhiszi majd esetleg azt, amit mondok egy hónap múlva, két hónap múlva, mit tudom én, Mihály király romániai látogatását, vagy Ilescu 1990-91-es tárgyalásait, a Szovjetunióval való kapcsolatait, hogyha bizonyos diplomáciai dokumentumokkal is alá tudjuk ezeket jobban támasztani, mint az eddig rendelkezésünkre álló forrásokkal.
Lehet, hogy egy egyszerű rádióhallgatónak, újságolvasónak derülhetnek ki a most megnyíló diplomáciai dokumentumokból újdonságok, de akkor jól értem, hogy új dolgokra a szakma nem számít feltétlenül, csupán az történhet meg, hogy az eddigi feltételezéseket, azokat megerősíthetik a most feloldott dokumentumok.
Igen, hát most nem azt mondom, hogy új dolgokat nem fogunk megtudni, de nagyon-nagyon radikális és bombasztikus hírekre Isten igazából nem számítok.
Talán mondhatjuk azt, hogy egy igencsak, nem tudom, kényes időszakról beszélünk, tehát 90. januárja, 92. decembere. Ön a beszélgetésünk elején úgy fogalmazott, hogy a Szovjetunióról való leválás korszakáról beszélünk, tehát hogy akkor keletkeztek a diplomáciai dossziék. Miért van az, hogy a 89 utáni időszak az ennyire megosztja még 36 év után is a társadalmat, pedig a történészek nagyon-nagyon sok mindent elmondtak azóta?
Az átlag ember szeret nosztalgiázni, és az a helyzet, hogy a történelemhez mindenki, történelemhez is focihoz, úgy érzi mindenki, hogy jobban ért, mint a szakmabeliek. És a szociális háloknak köszönhetően, értem az alatt Facebook, TikTok, Twitter és mindenféle más hasonlókon terjedő manipulatív információk birtokában nagyon könnyen szátonyra futhat egy nem megfelelő képzéssel rendelkező átlag állampolgár, és akkor így állandóan folynak ezek a szócsaták a virtuális térben, és sokan mai napig védik Oroszországot, védik a Szovjetuniót, pedig hát ezekből a dokumentumokból, ebből a korszakból nyilvánvalóan látszik, hogy Gorbácsov, akit egyébként sokan istenítenek, és úgy értékelik, hogy neki köszönhetjük ezt az új korszakot, hogy megszabadultunk a Szovjetuniótól. Valójában Gorbácsov nem akarta a Szovjetuniót megszüntetni, ő megreformálni, ő meg akarta őrizni továbbra is a Szovjetuniót, a Szovjetunió befolyási vezetleit, stb. És hogy rosszul csinálta az mi örömünkre, az más tészta is sikerült függetlenednünk a befolyástól, de igazából próbálták megőrizni ezt a befolyási vezetet. Tehát érdemes itt külön kitérni például arra, hogy megszűnik a Varsói szerződés, megszűnik az a Moszkva által irányított kommunista katonai blokk, amelyiknek az volt a feladata, hogy a NATO-t ellensúlyozza. és valamint rögtön kellett Moszkva varázsoljon a helyébe, és úgy tervezték, hogy bilaterális szerződéseket kötnek a volt szocialista kelet-európai országokkal. Végül a többiek azok jobban ellenálltak, Románia volt például az, amelyik meg is kötötte ezt a szerződést 1991-es év folyamán. Szerencsére közben szétesett a Szovjetunió, és a román parlament ezt nem ratifikálta. De ez azt jelentette volna, hogy továbbra is Moszkvának a szatellitjeként működünk tovább.
A most titkosítás alól feloldásra kerülő dokumentumoknak a megnyitása után, hogy gondolja, hogy változhat az állampolgároknak a hozzáállása, a múlt értése, vagy annyira meg van győződve mindenki a saját igazáról, arról, hogy ő ehhez jobban ért, mint a történészek, hogy a konkrét bizonyíték sem fog semmit változtatni az ő hozzáállásukon, az ő múlt értésükön.
Ez egy hosszú távú meccs, hosszú távú harc, tehát nem lehet egyik napról a másikra. Főleg én úgy szoktam nevezni ezeket, hogy tálibok vagy vallási fanatikusok, tehát idézőjelbe értem ezeket a fogalmakat, akik meg vannak szentül győződve a saját igazságukról, és ezeket nem lehet meggyőzni. 5000 dokumentummal, hogyha lepakolod az asztalára és elolvassák, úgyis továbbra is azt fogják állítani, hogy hát itt egy manipuláció folyik, vagy hamisak ezek a dokumentumok, vagy úgy válogattuk ki őket, hogy őket manipuláljuk. Viszont ha hosszú távon, éveken keresztül minél több ilyen jellegű információt kapnak, ugye azért Moszkva nem feltétlenül jót akart a kelet-európai országoknak, és többek közt Romániának, akkor lehet, hogy egyeseket sikerül lemorzsolni ebből a tömbből, akik máskülönben elég komoly tömeget jelentenek, mint látjuk, egyre inkább nosztalgizálnak Ceausescu iránt, kommunista rendszer iránt, abszolút téveszméket terjesztenek, féligasságokat, hogy jobb volt abban a korszakban, mert nem volt munkanélküliség, volt vásárlóerő, persze, hát a pénzünket nem volt mire elköltsük, mert akik megélték ezt a korszakot, tudják, hogy a boltok üresek voltak. Na tehát így mondhatod, hogy elég volt a fizetésed, tehát sőt, maradt belőle. Hát ezeket a dolgokat valahogy le kell lassacskán morzsolni, mert máskülönben nagyon-nagyon rossz irányba rángatják az ország politikai vezetését természetesen, mert 4 évente választások vannak, és nem tudom, de itt egyre nyilvánvalóbbá kezdett lenni Romániában is, mint más volt kelet-európai kommunista országban, hogy van egy nyugatbarát társadalom, és van egy nosztalgizáló Moszkva barát társaság, és itt az a tét, hogy valójában melyik győz a következő választásukon. Látjuk, hogy most is jelenleg politikai válság van az országban, és hát kik váltották ezt ki? Azok, akik régebb Moszkva befolyása alatt nőttek fel, tehát bármilyen néven futott a PSD, a szocialista párt, Iliescu védnökségétől egészen napjainkig, meg hát az új moszkvai irányvonal, amely az AUR is, amelyik valószínűleg, hogy pénzügyileg is bizonyos szinten fel van tartva Moszkva által. És ezek természetesen mindent megtesznek, mint látjuk, hogy az ország európai irányvonalát ne kövesse megfelelően.
Igen, itt nagyon fontos az, hogy európai irányvonal, mert ha már aktuál politikánál tartunk, az AUR következetesen azt mondja, hogy ők nem nyugat ellenesek, hanem unió ellenesek, mintha ezt a kettőt ilyen nagyon-nagyon élesen le lehetne választani egymásról.
Én az AUR-nak a politikai kommunikációval nem bonyolódnék bele, mert rengeteg inkonzekvencia, rengeteg rossz okozati összefüggés van benne, és rengeteg hazugság, hamisítás, ezt ki kell mondani, kerek perec. Itt van például a SAFE program, amelyik Európa biztonságát szolgálja, és Európa újra fegyverzéséről szólna. Ezt úgy állítják be, mintha mostan világháborúra készülnénk. Valójában ez Romániának egy hatalmas nagy mentőmellény, mert abból a több, körülbelül 17 milliárdos kölcsönből, nagyon alacsony kamatos kölcsönből, amit kapnánk az Európai Unió garanciájával. Körülbelül a felét Románia nem is fegyverkezésre, nem is fegyverekre, nem fegyveriparra, hanem autópályaépítésre fordítaná. Tehát azt mondanám, hogy nagyon ügyesek voltak a román tárgyalófelek, amikor ezt beadták az Európai Uniónak, hogy hát katonai biztonság az infrastruktúrát is jelent. Hiába van X számú tankot, hogyha nem érnek el időben a frontvonalra. Tehát kell vasúti hálózatot modernizálni, kell autópálya hálózatot építeni, és ebből épülne valójában meg a moldvai autópálynak a hátralevő része Jassik többek között. Tehát egy olyan 5 milliárd kb. Erre menne. Tehát nincsenek más forrásaink megépíteni a saját autópályahálózatunkat, de azért mi az AUR logikája szerint eldobjuk az Unió által felkínált, egyébként katonai célra felkínált és mi civil célra fordított összegeket.
Térjünk vissza az eredeti témánkhoz, a beszélgetésünk kiinduló pontjához, az 5000 diplomáciai dosszié titkosításának a feloldásához. 1990. januári és 1992. december közötti időszakról beszélünk. Volt szó arról, hogy sokan mennyire félreértelmezik ezt az időszakot. Talán mondhatjuk azt is, hogy a fiatal vagy a fiatalabb generáció talán nem is érti azt, hogy milyen volt ez az időszak. Mi az az két-három nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindenképp tudni kell erről az időszakról? Itt az imént említette ön Gorbacsov nevét, említette Ion Iliescu-nak a nevét. Melyek azok a dolgok, amit mindenképp nagyon-nagyon fontos tudatosítanunk, akár belelapoz valaki a diplomáciai dossziékba, akár csak a TikTokon áltudományos tartalmakat fogyaszt.
Itt az egyik legfontosabb probléma az, hogy a Ceausescu hatalomra való eltaszítás és kivégzése utáni hatalomra került új kormány valójában a következő évtizedben foggal körömmel próbálta megőrizni a hatalmat. Ezt látjuk és láttuk diplomáciai, titkosított diplomáciai dossziék nélkül, és látjuk jól például a bányászjárásokat, amikor Iliescuék több ízben is behívták a bányászokat, és szétverették Bukarest terein tüntető, az egyetemi téren tüntető értelmiségeket, főleg egyetemistákat, fasisztáknak és rendszerellenes huligánoknak nevezve őket. És ne felejtsük el, hogy ezeknek a bányászjárásoknak halálos áldozatai, meg nagyon sok komoly sérült áldozata volt. És Iliescu úgy halt meg, hogy nem sikerült végül is ítéletet mondani ellen. Ne felejtsük el, hogy volt egy fekete március. Tehát én például azt várnám, hogy esetleg a fekete márciussal kapcsolatosan, hát ha előkerülnek valamilyen diplomáciai iratok, amik utalnak arra, hogy kik hogyan mint manipuláltak a háttérből az eseményeket. Másik fontos probléma Mihály királynak a romániai látogatásai. Elsősorban az, hogy Iliescu több ízben is meggátolta a hazatérését, félve attól, hogy hát egy olyan pillanat volt, amikor, hogyha az Iliescu kormány engedi, valószínűleg visszatérhettünk volna a monarchiára. Az első bukaresti látogatásánál egy 2 milliós városból 1 millió ember kiment, hogy lássa a királyt. Óriási, euforikus pillanat volt ez. Pont ezért gondoskodott arról Iliescu 5 éven keresztül, hogy Mihály király benetesse a lábát, és amikor be is jött első alkalommal Dán útlevéllel, rögtön nem engedték, hogy elmenjen Kurt Edeárgyusra az őseinek a sírjához imádkozni, hanem újra visszakísérték az otopéni repülőtérre, és útra tették. Csak Iliescu bukása és Konstantinescu hatalomra jutása járult hozzá ahhoz, hogy Mihály király végre hazajöhessen és visszakaphassa az román állampolgárságot.
A bányászjárásokról viszonylag sokat, hát talán nem mondhatjuk azt, hogy tudunk, de sokat beszéltünk, a rendszerváltásról is sokat beszéltünk, a 90-es parlamenti választásokról már kevesebbet, ugyanúgy, ahogy az ország Szovjetunióval való kapcsolatáról is kevesebbet beszéltünk. Milyen volt 90 után, 90 és 92 között Románia és a Szovjetunió viszonya, kapcsolata?
Egy ilyen Stockholm-szindrómával, szindrómához hasonlítanám, esetleg a rádióhallgatók számára, akik nem ismerik a fogalmat, az arról szól, hogy bizonyos esetekben a túsz szerelmes lesz a túszejtőjébe, és nem tud tőle elszakadni. Hát ezzel jellemezném az Iljescu és Moszkva közti kapcsolatot. Tehát Gorbacsovék annak idején örültek a romániai rendszerváltásnak, támogatták is, arra utalnak az eddigi dokumentumok, hogy Románia megszabaduljon Ceausescu-tól. Természetesen abban a reményünkben, hogy Románia továbbra is a szatelitjük marad. Ugyanakkor, mint ellentétben más kelet-európai országoktól, akik most pillanatot, lehetőséget láttak arra, hogy leszakadjanak, leváljanak minél gyorsabban Moszkvától, azonban ezeknek problémás helyzetük volt, lásd Magyarországot és más kelet-európai országoktól, ahol a szovjet katonai jelenlét is volt. Először meg kellett szabadulni a szovjet katonáktól, ezek menjenek haza, vonuljanak ki az országból, és utána szakítsuk meg ezeket a szálakat. Románia kiváltságos helyzetben volt, mert itt nem volt szovjet katonai jelenlét, tehát nem kellett volna annyira tartsunk Moszkvától, azonban érződik az eddig rendelkezésünkre álló információkból, hogy Iljescu igazából várta további utasításokat Moszkvától. Tehát nem folytatott a 90-es évek elején egy önálló külpolitikát, hanem, mint Moszkva bábja, várta, hogy mi lesz Moszkvának a lépése, a következő lépése, és ezt reagáljék le. Onnan újra utalok arra a Szovjetunió és Románia között kötött 1991-es bilaterális szerződésre, amiben valójában a szerződő felek fölvállalták, hogy nem fognak részt venni semmiféle katonai szövetségben, amelyik a másik ellen irányul. Tehát ezt, hogyha a román parlament ratifikálja, akkor valójában ez nem engedélyezte volna a NATO-hoz való későbbi csatlakozásunk.
Tehát ott tartunk, hogy a társadalom elvárta a nyugatosodást, a politikai elit, illetve hát a gazdasági szerkezet az még mindig a kommunista rendszernek a logikája szerint működött. Ha innen nézzük, akkor mit jelentett a nyugat felé fordulni Romániában? Nagy dolog volt ez a fordulat, vagy egyszerűen nem volt mit tennie a rezsimnek, vagy a szociáldemokrata pártnak?
Tett is volt mit tennie valójában, mert láttuk, hogy bányászjárásokkal próbáltak kordába tartani a túlságosan nyugatias irányzatú állampolgároknak a megnyilvánulása, de előbb-utóbb kifogyott ez a hatalmi tőke. Valójában a bányászjárásoknak, a Mihály király elleni fellépéseknek megvoltak az utóhatásai. A társadalom egyre szélesebb köre kezdte Iljescut nem isteníteni, hanem megutálni, és ez meg is nyilvánul a választásokban, amikor Konstantinescuék kerülnek hatalomra, hogy hát nem sikerült úgy menedzselniük azt a 4 éves kormányzást, ahogy az őket támogatók szerették volna és elvárták volna. Azért ne felejtsük el, hogy posztkommunista Románia annyiban különbözött a kommunista Romániától, hogy voltak szabad választások és volt több pártrendszer. De az életszínvonal szempontjából ott 91-92-93 tájékán a mutatók azt mutatják, hogy talán még rosszabbul éltünk, de 80-as évek közepén. Hatalmas volt az infláció, a gazdaság az egyáltalán nem tudott átállni a piacgazdaság elvárásainak megfelelően. Rossz volt, technológiai lemaradás volt az iparban, stb. Tehát ez óriási problémákat jelentett, és sokáig tartott a felzárkózás. Ennek ellenére a társadalomnak, mondjam, hogy felvilágosultabb rétegei természetesen állandóan nyugatfele tekintettek, volt, aki nyugatfele lépett is, és bármilyen úton, módon igyekezett Nyugat-Európába kiszökni, dolgozni. Így pedig itthon rekedtek, itthon maradtak, azok szerették volna, hogy nyugat beköltözzön az országba, és csatlakozunk Európai Unióhoz, csatlakozunk NATO-hoz, és javuljon az életszínvonalon. De azért társadalmat nem lehet egy egészében tárgyalni, tehát nagyon komos töréspontok vannak, és mindig egy ország lakosságának bizonyos része, az más véleményen van. Főleg azok, akik elvesztették a kommunista korszakbeli privilégiumaikat, rendőrök voltak, titkosszolgálati alkalmazottak, a kommunista pártnak bizonyos megyei hálózatában megfelelő tisztségekkel rendelkeztek, és jobban éltek az átlagemberhez képest. Most úgy érezték, hogy hát hátrányba szorultak, és természetesen küzdöttek, hogy jöjjön vissza az általuk támogatott és számukra nagyon kellemes régi világ.
Ha innen közelítjük meg, akkor a nyugati országok mekkora mértékben bíztak Románia demokratikus elköteleződésében? Mekkora mértékben bíztak Románia nyugatosodásában, annak a Romániának a nyugatosodásában, amelyről itt elhangzott már többször a beszélgetésünk során, hogy a Szovjetunió szatellitje volt?
Hát egyfelől földrajzi okoknál is fogva, másfelől emberi jogok, demokrácia működése szempontjából azért nem tartoztunk a jól tanuló, éltanulók közé a kelet-európai blokkból. Ezt mutatja az, hogy az Európa is később kerültünk be, mint a tőlünk nyugatabbra és fejlettebb szinten levő szomszédaink, partnereink, értem az alatt Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Lengyelországot is, és így tovább. Tehát jó, erre közrejátszott a földrajzi fekvés is, nem lehetett volna minket bevenni, úgyhogy közben köztünk levő országok nincsenek csatlakozva, viszont annak ellenére Magyarországhoz viszonyítva is mi később kaptuk meg ezt a privilégiumot, ezt a jogot, később bizonyítottuk be nyugatnak, hogy hát igen, mi most már hajlandók vagyunk a Moszkva iránti szálakat egyre jobban elvágni, és egy nyugatias, demokratikus, piacgazdaságos világhoz csatlakozni.
Apropó orosz szálaknak az elvágása, vagy szovjet szálaknak az elvágása, itt beszéltünk arról, hogy a szociáldemokrata párt hogyan viszonyult a kezdetben a Szovjetunióhoz, és hogyan viszonyul most a szociáldemokratákkal együtt kormányt buktató Aura Moszkvához. A mai orosz befolyásról szóló viták mekkora mértékben emlékeztetnek a 90-92 közötti időszakban való vitákra, vagy egyáltalán volt akkor vita az orosz befolyásról, vagy szovjet befolyásról, elnézést?
90-es években hát annyira nem is nagyon lehetett vita, mert az állami médiát azt a szociáldemokraták, Miliescuék uralták, és most annyira elterjedt magántelevízió hálózat még nem létezett. És nem voltak meg azok a fórumok, ahol Isten igazából ezek a viták kialakulhassanak. Viszont én téma kapcsán azt mondanám, hogy nagyon érdekesek lennének az elmúlt két év diplomáciai dokumentumainak a megszellőztetései, nem a 90-92-sök, hogy lássuk, hogy most hogy hogyan zajlanak a moszkvai szálaknak a működtetései. Most célzok például többek közt arra, hogy tudjuk jól, hogy mi sejtettük, de a közvélemény is megtudta előbb-utóbb, hogy Szijjártó Péter milyen gyakran beszélgetett Lavrovval, és hogy mennyire nyíltan vállalta Moszkvának az álláspontját az Európai Unión belüli, vagy NATO-n belüli problémák tárgyalásának. Tehát ez nagyon komoly biztonsági problémát is jelentett. Időnként NATO-n belüli katonai megbeszélések folytak, és Magyarországot megkérték, hogy az asztaltól álljon fel, vagy átmentek külön terembe, tudva azt. Ez már utal arra, hogy tudták, hogy az információk milyen sűrűn szivárognak bizonyos irányba. Tehát nagyon érdekes lenne, hogy lássuk most, hogy az AOR, a PSD, akár más pártok is időnként folytatnak-e titkos diplomáciai tárgyalásokat a háttérben Moszkvával, és hogyha igen, akkor mit?
Befolyási övezet kiterjesztése, Európai Unió szétverése, melyik lehet a cél?
Attól, tehát Moszkva szempontjából feltételezem.
Igen, Moszkva szempontjából egyértelműen.
Hát Moszkva szempontjából először is Moszkvának mindig érdeke, hogy a saját befolyási övezetét megtartsa vagy növelje, és másfelől tehát Moszkvának egy nagyon komoly kihívás az Európai Unió, úgy gazdaságilag, mint politikai befolyás, és akár katonai szempontból is, az Unió és a NATO, még hogyha az Egyesült Államok mostanában úgy látjuk, hogy egyre inkább próbál kifarulni a NATO beli kötelezettségeit illetően, viszont Moszkvának ez nagy kihívás, és nagy veszély, mert most egy hasonlatot mondanék. Ott volt a kommunista korszakban, a hidegháború idején Kelet- és Nyugat-Németország. Az NSZK, a Német Szövetségi Köztársaság, amelyik nyugati demokráciaként működött, és messze menőleg jobb volt az életszínvonal, mint az NDK-ban, a Német Demokratikus Köztársaságban. És ez a megoszlás, ez Berlinben is így történt. Valójában Kelet-Berlin kommunista befolyás alatt volt, kommunista uralom alatt Nyugat-Berlin pedig az NSZK-hoz tartozott. És az emberek látták, hogy az életszínvonal sokkal jobb nyugaton. Fokozatosan szöktek át, ezért épült meg a berlini fal. Berlini fal megépítése valójában a kommunizmus bukásának a beismerését jelentette, tehát, hogy bezárjuk a saját országunkba az állampolgárainkat, mert nem tudunk jobb életszínvonalat biztosítani nekik, mint a szomszédországban. Na, egy ilyen Európai Unió, amelyik szomszédos Oroszországgal, nem feltétlenül hosszú határ mentén, mert hát meg ott van egy Ukrajna is köztünk, meg egy Bielorusszia, meg stb., de azért valamennyire szomszédos. Azok az orosz állampolgárok, akik egy cseppet jártak nyugaton, azok látják, hogy milyen az életszínvonal az Európai Unióban, igyekeznek törvényes vagy nem törvényes úton, módon kikerülni az Unióban munkát vállalni. Ez jó az Európai Uniónak is, a munkaerőhiánnyal küzdködünk, és jó nekik is, mert sokkal jobb életszínvonalon élnek. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás Moszkvának ilyen szempontból. Minél közelebb van az Unió hozzájuk, és minél jobb az Unióban az életszínvonal, ők nem tudják ezt megfelelő szinten lépést tartani, ezért ez nagyon komoly kihívás számukra. És ezért is próbálják szerintem minél távolabb tolni ezt a befolyási vezetet, másfelől nekik az lenne a nagy siker, hogyha az Unió esetleg egyre jobban repedezne és szétbomlana, vagy legalábbis megakadályoznak azt, hogy megerősödjön.
Zárásként térjünk vissza a már említett diplomáciai dossziékhoz. 90. januári és 92. decemberek között keletkezett mintegy 5000 diplomáciai dosszié titkosításának a feloldásáról beszélgetünk. A levéltári transzparencia az elméletileg egy olyan demokratikus gesztus, amely dicsérendő, amely valid, de hogy sokszor politikai eszköznek is tekinthető. Esetünkben elképzelhető, hogy ez politikai eszköz.
Természetesen, mert látjuk, hogy a PSZD kiszállt a kormányból, szétrobbantotta a kormánykoalíciót, és tudjuk jól, hogy a román külügyminiszter milyen pártnak a tagja, tehát ezt természetesen politikai eszközként is akarják használni. Szerintem egyébként nem elítélendő politikai eszközként, mert olyasmiket próbálnak nyilvánosságra hozni, amit az átlagpolgár esetleg nem tud, és jobban láthatja, hogy Moszkva nem egy barátságos szomszéd. És ez egyébként nagyon aktuális olyan szempontból is, most újra napirendre került, újra fénykorát éli esetleg a Moldáv köztársasággal való egyesülés kérdése. Ez megint egy sarkalatos problémája a román-orosz viszonynak. Tehát Moszkvának ez égetően fontos, hogy Moldáv köztársaság, Moldva az független maradjon, és lehetőleg minél inkább az ő befolyásuk vagy zsarolásuk alatt. Tehát ilyen szempontból is fontos lenne, hogy lássák, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel próbálta 90-es években, hát tudjuk jól, ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel például Belorussziát mindnapjainkban is rabjaként tartja, a gazdasági fegyver, az olcsó gáz, olcsó kőolaj zsarolása, és egy olyan országban, ahol alacsony az életszínvonal, alacsony az egyfőre jutó GDP, a kormányzás, hogyha fel tudja azt mutatni, hogy piaci ár alatt tudjuk venni az oroszoktól, az oroszok jó indulatából piaci ár alatt kapjuk a gázt, akkor ez továbbra is fenntartja ezt a függőséget.
Van veszélye annak, hogy diplomáciai dokumentumokat aktuál politikai célokra használnak? Vagy ha van is veszély, az nem minket érint, nem a történész szakmát érinti, hanem másokat?
Ameddig a nyilvánosságra hozott diplomáciai dokumentumok nincsenek olyan szinten manipulálva, részleges titkosítással, vagy bármilyenféle más eszközzel, hogy eltérjenek az eredeti jelentésüktől, tehát valójában mást mutassunk azáltal, mint ami akkor történt, igazából ez nem jelentene veszélyt. Ez csak az igazság, a megtörtént történelmi múlt bizonyos momentumainak a bemutatását jelenteni. Persze, diplomáciai eszközként, ez diplomáciai dokumentumokat politikai eszközként lehet állandóan használni. Most hasonlítanám az Epstein-aktákhoz az egész történetet, mindenki várta az Epstein-aktáknak a nyilvánosságra hozását. Hát olyan nagyon szenzációs dolgokat igazából nem tudtunk meg, amit nem sejtettünk már korábban is belőlük, hogy mennyire mocskos dolgok történtek ott a háttérben. A legtöbb név tudjuk jól, hogy ki van markerezve belőlük, úgyhogy olyan bődületes földrengést nem okoztak. Mondjuk okoztak Angliában, ahol királyi herceg is törvényszék elé került, de az amerikai rendszert igazából nem tudták megbuktatni az Epstein-akták nyilvánosságra hozásával.
Zárásként a történész szakma mit kezd ezekkel a dokumentumokkal? Mit kell, hogy kezdjen a történész szakma ezekkel a dokumentumokkal?
Lehetőleg minél objektívebben elemezni ezeket, és alátámasztani más forrásokkal is. Mert történészként mindig azt tanítjuk, hogy egy forrás az nem forrás. Tehát ha már két forrás ugyanazt mondja, akkor nagy a valószínűsége, hogy igaz, hogyha már három is, akkor már hihető. Tehát minél több bizonyítékot, minél több újabb forrás kell hozzá tartani, találni, és akkor minél objektívebben tudjuk az illető problémát megközelíteni.
Legyen ez a zárszónk, dr. Tóth Szilárd történész, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének a docense volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.